Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlök mindenkit. A téma nem az, amit hirdettünk, mert 1956-nak a világ legpusztább forradalmának 50 éves évfordulója van ebben a szemben, és én annak idején benne voltam ebben a forradalomban. Ezért úgy határoztam, hogy ma 56-ról beszélek, de próbálom 1956-ot a történelembe beárkozni, mert ilyen ritkán van alkalma az embernek arra, hogy odafigyeljen az előzményekre, odafigyeljen arra, hogy 56 az közvetlen előzménye annak, ami most történik ebben az országban. Hogy 56 a szabadságharc volt, most is szabadságharc van, nem forradalom. A forradalom és a szabadság között különbség van. A forradalom az meg akarja dönteni a fennálló rendet, és a forradalom után, akár most francia forradalomról van szó, vagy akár a októberi szocialista forradalomról van szó, a forradalom után általában zűrzavar van, és diktatúra következik. Mi magyarok nem vagyunk forradalmár népek, szabadságharcosok vagyunk, így ismernek bennünket a világban. A szabadságharcnak pedig mindig is az volt, és az most is a célja, hogy az eredendő rendet állítsa vissza, az a rendet, amit a teremtőtől kaptunk, ami a társadalomnak egyetlen elviselhető rendje, tehát nem ember által kitalált rendje. A mai alkalom elején körülbelül egy 10 perces bejátszás lesz abból a filmből, ami a én portré filmem. Tudom, hogy jó néhányan látták már, hiszen a televízió, a királyi, a Duna televízió, tavaly a Pax televízió legalább 4-szer vetítette ezt a 3,5 órás filmet, és ebben 56-ról lesz szó. Azért van ez a bejátszás, mert Tóth Péter Pál, aki készítette ezt a filmet, az kiváló régi filmkockákat talált, 56-ról félelmetes filmkockákat. Utána majd átveszem a szót. Kérem azt, hogy nézzük meg ezt a bejátszást. Én majd kinteni fogok.
Amikor viszonylag lejöttem rá, akkor mindenki, amelyik aki valamilyen laknából tárkodott, azzal jött vissza azzal a feszültséggel, ami bennem is bennem volt, hogy valamit nem sokára be fog következni. Szóval érezni lehetett nem csak az a nap, mint Barcsi gyűlésen, hanem egyáltalán amit tapasztaltam a faluban, meg a városban, érezni lehetett a emberek hangulatában, a némaságban is, a bőben jegyes félelemben is, hogy robbanás előtt áll az ország. És október 22-én este, akkor a mi egyetemen már megalakult a Forradalmi Diákbizottság, akkor a mi egyetemisták már elkészítették a 12 pontot, ami természetesen nem az egyetem megreformálásáról szól, hanem az egész társadalom megreformálásáról szól. A mi egyetemünkön is létrehoztuk a tanácius 15-ünket kört, három tagú vezetőség alakult akkor. Tehát a hallgatók közül egyedül én kerültem be a vezetőségbe, és közfelkiáltással választottak meg engem is, épp úgy, mint Varga János vagy Kozsás Pistát. Mi akkor hosszú távú munkára rendezkedtünk be, azt határoztuk el, hogy rendszeresen gyűléseket tartunk, mint ahogy a Petőfi kör gyűlései is rendszeresek voltunk, és szellemi alapját teremtsük az átfordulásnak. Az, hogy ez az ország forduljon el a vadborsevizmustól. Igazából nem volt tervünk arra, hogy elfordul a vadborsevizmustól, akkor mi legyen. Csak a több pártrendszer eszünkbe nem jutott. Mi valamilyen módon reformálni akartak, humanizálni a szocializmust, nem jutott eszünkbe akkor más. Thank you. és dinamizmus volt, ő sok egyetem is van. Egymás után kerültek el a régi énekek, a szabadságklassz és énekek, és az énekbe vált egy élekké, egy testére, sok ember, aki ott volt a szobor környékén, és előkerültek a nemzeti zászlók, mert aki tudott, az hozott magában a nemzeti zászlót, és természetesen nem csak az egyetemisták voltak ott, hanem rengeteg ember már az egyetemistákon kívül is, és a házakon is mindenütt, az erkélyeken, meg az ablakokban ott voltak az emberek, és mindenütt előkerültek a piros-fehér zöld zászló, egyetlen egy éneklés, meg zászlóoktatás, meg kiabálás volt ott ez a nagy gyűlés, és a bentérnél már ott voltak a mi egyetemisták, meg hatalmas tömeg fogadott bennünket, mert az el is tele volt. Ott volt egy honvéd laktanya, és a honvédek akkor ott voltak az ablakból, a tisztek próbálták őket visszarángatni az ablakból, de ez nem igen sikerült, és ott láttam először, hogy a sapka rózsa, amelyik ötágú csillag volt, ez egymás után kopogott le, mert dobálták le a csillagot a kis katonák a ablakokból, és ott alakult a forradalom zászlaja, mert ott is kint volt két vagy három nemzeti lobogó az ablakban, a kis katonák lógattak ki, és az egyik kis katona vette az ollót, vagy a kését talán, és kivágta belőle, mint körbe. Az emblémát, a rákosista címe emblémát, és bűvvel ott összetépte, és az összetépett darabokat még valaki ott meg is gyűjtötte. Ezt tudni kell, hogy én erről közben a rádióban beszélt, és ő csöcseléknek nevezte a fölvonulókat, amelyik rovarult a tűzre. Egyetemisták a 12 kondzsikat be akarták olvasni a rádióban, és nem engedték be őket a rádióba. Egyszerűen zörgették az ajtót órákon keresztül, de nem engedték be őket, és az egyik közülük egy lány, az háttól a kerítésen be akart mászni. És miközben megkísérelte, hogy bemásszon a 12 ponttal, és hátra találott valakit, aki hajlandó arra, hogy beolvas ezt a 12 pontot. A rádiót lévő első övség, akik állósok voltak, ő rálőttek, lelőtték, ő volt az első halott. És erre a eseményre még bojdult meg a város. Erre az eseményre határozták el, akik ott összeültek, és nem csak a mérnökisták, és nem csak mi. Az eltések, hanem mindenki, aki ott volt, be kell lenni a rádiót, el kell foglalni a rádiót. Igen, csak hogy a rádiónak az ablakából ott lőttek, és nem csak géppisztolyra, hanem géppfegyverrel is lőttek a lábósok, és ott jó néhány sebesült volt, már is halott is. De a épék körül, a múzeum kert mellett álltak meg a Csepeli lámpagyárból, a munkások terraktóval is ők hozták az összet, hoztak összet géppisztolyokba és puskákba. A lámpagyár az fegyvergyár volt. Csepeli munkások hozták munciót, és éjfélkor kezdődött meg a rádiónak a fegyveres ostroma. Akkor néhányan mi úgy határoztuk, hogy ezt megírjuk szöv. Nekünk volt egy gyakorló újságunk, aminek az volt a címe, hogy Toll. Egy rendkívül számot jelentetünk meg, elmegyünk a nyomdába, még az éjszaka kinyomtatjuk, és ezt a rendkívüli számot, mint ahogy a mi egyetemisták az ő szórólapjukat 12 ponttal, ezt meg elterjesszük az egész városba. Fontosnak tartottuk a Magyar Rádió híradásával szemben, amelyik állandóan azt szajkózta, hogy a csöcselék a jelen forradalmárat, azok támadták meg a rádiót, és azok gyilkoltak meg ott ámbóst a rádióba, szó se lehetett erről akkor még. De akkor ő telepedett a lelkünkre, meg a szívünkre először újra a félelem. Amikor megláttuk a szovjet kétértőeket, páncélos járműveket, menstruáció, az félelmet kettő, egyet menstruációs dübörgés utolán, és a félelme átvillent valami egészen mássá, gyűlöletté, és elszántságá, hogy minden módon meg kell szabadulni tőlük. Elhatároztunk, hogy egyesülünk a mi egyetemistákkal. Mi aznap hajnaltát átmentünk a Bartók Béla körülötti mi egyetemista kollégiumban, mert tudtuk, hogy ott ülés lesznek ők is, és a két forradalmi diákbizottság akkor az egyesül, és az Egyesült Forradalmi Diákbizottságban is én vezetőn maradtam. Az én feladatom akkor a nemzetközi diplomácia testületekkel való kapcsolat volt. Többenne kapcsolatot felül segítséget kérni, egyáltalán tájékoztatni őket arról, ami történik ebben a országban. Onnan se kell, szóba nem álltak velünk a nyugati diplomáciai testületek. Amerikai követségre be se engedtek bennünket, az angol követségnél bejutottunk a portáig, és udvariosan tudtunk ráadták, hogy nem hajlandók velünk tárgyalni, és indok nélkül. Ahol fogadtak bennünket, és szívesen fogadtak meg, segítettek bennünket, a lengyel nagykövetség volt, és a jugoszláv nagykövetség. Minden fejben bőlöttek. Október 25-én sehol nem napasztottak családost. Egyetlen üzletet, ilyen sehol kinyitasztottak. Sütöttökön történt valami, ami megváltoztatta a helyzetet. Összeállították az embereket, hogy mindenki menjen munkára, menjen be a munkahelyére. És ezen napon kinyitottak a üzletek is. A rádió felhívásban az is benne volt, hogy senki ne csoportosuljon, mert ahol öt embernél többen összegyűlnek, oda ülnek a szovjetek. Átmentünk a lánkollégiumban, mert hallottuk, hogy elfogyott a jelenlét. És amikor mentünk fölfele az úton, a Kossuth-Lajos utcába, ott járt egy szovjet páncélos jármű, kilőve természetesen, és a páncélos járműben lévő való szovjet katonáknak a mellére volt késsel szúrva a szárnyékét. Mindegyiknek külön-külön. És ahogy mentünk fölfele, az Astoria villamos megállójánál ott egy halott volt, és a civil halott. A halott körül csoportosultak az emberek, és akkor a szovjetek elkezdtek jönni. Az első persze az volt, hogy a fegyver ropogása, rendelása, és hasonló átott, akkor még kert is volt deszka palánk, ott a deszka palánk mellett tudtunk én négyünk közül hárman beosonni, az egyik társunk az ott maradt halva. Közülünk a palány otthonba, akkor ropogott az egész környék, és akkor egész Budapest ropogott. Nyilván nem csak egy helyen történt ez, ugye a szovjetek úgy érezték, hogy nekik lőniük kell, mellőttek, feszettőlőttek. És amikor kijöttünk a lánykollégiumból, elhagyatott a fegyverropogás, akkor terítel volt az utca halottakkal. Rákóczi út, Astoria környéke, rengeteg halott volt, és ezek halottak mint civilek. Ekkora gyerek, aki apjával, vagy nagyapjával, vagy anyjával törekedett tániskolában, tehát vásárolni valamit, legyen messze mindenféle fajta cég. もう竹中女の祖父、竹宮、石野町、佐町。ねえ、あの頃なんて、グロストーリーは、ねえ、メンラクレーブル、ねえ、ソーデパンツイロフォース、シュロマスコンカムカタテリア。まず、エーズナンバートゥーシャンケ。Ez csak akkor történhet meg az emberrel, ha minden biztosítéka kivágódik. És ott elkezdtünk zörömbölni. Hát rosszul tudtunk, mert kötelező nyelv volt a orosz. És amikor egyik én szürke arcú kiskatona, hogy előjött a páncélosból, kidugta a fejét, akkor iszonyú gyűlölettel. Mondtuk neki, hogy nézzétek meg, mit csináltatok. Kiránciáltunk őket a páncélosból, aki ott volt, mindegyik. Hát ezek fiatal gyerekek voltak. Ukránok, meg fehér oroszok. És elkezdtek sírni. Aztán ők mondták, ami tényleg nem legend, hogy ők azt hitték idáig, eddig a pillanatig, hogy Szuesznél vannak. Aztán amikor megtudták, hogy Magyarországon, mondjuk Budapesten, és hogy civileket gyilkoltak, akkor átálltak hozzá. Szinte semmi idő alatt megtett a parlament előtti tér. A parlament előtti téren a hozzánk átállt orosz-szovjet páncélosok voltak, valamennyi szinte rajtakosott címmel és a magyar nemzeti jogogó. Ők fedeztek bennünket. És az volt a tömegnek a szándéka, hogy petíciót juttat el a Nagy Imre kormányhoz. Egyszerűen petícióban követeli azt, hogy a szovjetek azonnal vonuljanak ki Budapestről, sőt, tegyen a kormány arról, sőt, vonuljanak ki az országból is. A petíciónak a vezetője nőegyetemisták voltak, az egyik nőegyetemi docens is benne volt a petíció vezetői között. Amikor ők mentek fel a parlament lépcsőjén, akkor kezdődött a pokol. Akkor nem a szovjetek lőttek, hanem a magyarok. Föltehetően a Nagy Néprajzi Múzeumból, amelyik munkásmozgalmi intézet volt, vagy a Néprajzi Múzeumban általánban lévő minisztériumból, vagy mind a két helyről, vagy akkor még az Akadémia utcai pártszékházból is ülhettek, hiszen a tetőről oda lehetett lenni a Kossuth térre. Tényleg az, hogy sok oldalról érezte az ember a tüzet, a mellettem lévő embert, aki az egyetemi társam volt, azt ott érte, gúr is ott halt meg, az én dolgokkal bátomat is szétroncsolta a sérülés. Nem ért engem, mert ugyanazt tettem, mint tettem reggel is, hogy tötte a savágot, amikor éreztem, hogy lőnek, és az árkádok alá, illetve a kapu alá csúsztam be többet magammal. A szovjetek, akik átálltak mellénk, azok viszonozták a tüzet, azok visszalőttek. Szóval nyilván az ő ellentűzük szüntette aztán ezt a megszállást, mert akármeddig eltartott volna. Igen, sokan meghaltak ott. Nem tudom, hogy hány, amikor visszamereszkedtünk oda térre, akkor már teherautókra rakták fel ott a halottakat, és segítettünk mi is halottak fel rakásámmal. Sonnan tudom, hogy Dundon bolyóval lőttek, mert jó néhányan nem betartunk fel a teherautóra, akinek szét volt roncsolva, az egész arc, szinte kinyílott az arc, és nem repeszt a rottól nyílott ki, hanem a arcába fölrobban a bolyótól. Nyilat ki az arca. Ettől kezdve elszabadult a foka. Szóval ettől kezdve, ha valahol találtam, találtak egy ávost, és ezt nem forradalmi csoportot tették, hanem inkább a civilek. Akkor azt ott megint sették, hogy nagyon vertek. Legtöbbük szegény, a néhány közül, akik megint sértek, az közkatonai, ávos közkatonai. Akkor jöttek a forradalmi diák, én bizottsághoz hozzánk is, ávos tisztek, akik kérték a védelmünket. Aztán később ők kúptak a koronatonnak a tárgyalásának. A különböző fegyveres alakulatok, így a Kilián már lévő király Béláink is, vagy a többi fegyveres alakulat is, így a mi fegyveres alakulatunk is, igyekezett megakadályozni ezeket a atrocitásokat. Még azon az állam is, hogy bújtottunk embereket. Van egyik barátunkat ott a Rákóczi úti lány kollégium kapujába magyarulték az oroszok. Ment volna egyetemre, feladatta, 3-4 lépést tett, és láttuk az ablakból, hogy magyarulották. És akkor az első emeleti ablakhoz mentünk fegyveresnek, kinek milyen fegyvere volt, lókézikálnakunk is. Volt egy pisztolyunk, mert hát nekem pisztolyom volt. És ahogy jöttek a páncélosok, két páncélos jött, a páncélosokra izigrátot dobtunk, de ezek korszerű páncélosok voltak, egy kicsit farolt az egyik páncélos, de tovább nem. Utána viszont jött 3 páncél gépkocsi, amik a teteje nyitott. Ezeket aztán ki is vonták a harcokból, mert igen könnyen meg lehetett semmisíteni emeletből a milyen nyitott páncélos gépkocsikat. Na egyes. Sem is tettük. Kézirántot dobtunk, ami nem esett bele, hanem eléesett. Az eleje felrobbant neki, és akkor lőttünk. Én is lőttem pisztolya, mások is lőttek géppisztolya az abortból, és abba egyetlen gyélemben nem maradt. Természetesen nem volt jó érzés. Szóval amikor elcsitult a harcizar, lementünk, akkor hát valahányan, akik részt vettünk ebben az akcióban, hanem fakadtunk sérve, de alaposan megrázkodtunk, úgy órák hosszat nem volt kedvünk egymáshoz szólni. Bizottságban tevékenykedtünk. Szóval nekiindultam délután tényleg, hogy elmennek a kollégiumba egyet aludni, mert ragadt le a szemem. Akkor lenne túl van valami, úgy éreztük, hogy túl vagyunk valami, akkor lenne minden fáradtság előjön. És olyan jó volt, akkor az a gyarogó, nem tudom milyen nap volt. Harmadika. Nem tudom, hogy ünne volt ez a hétköznap, de olyan ünnepek csak a régi paraszt ünnepek voltakon. Feregapámnak családjába értem át. Az ember egészen megtelik a ünnepségével. Aztán másnap, amikor arra ébredtem, hogy a szovjeteknek állt. Én bekapcsoltam a rádiót, és hallottam én is, mint ahogy mindenki hallott akkor. Nagy Imrénka utolsó szózata. Mészáros Feri, a barátom, ajánlotta Magdafel Józsefnek, hogy írjanak engem, mert újságíróra van szükség. És akkor mennyi pénzt ígért.
Köszönöm szépen, eddig a bejátszás. Talán a rövid bejátszás, hogy érezhetjük ezt. Célosokból egyetlen egy szovjet katona nem mert kiszállni, mert féltek őt is. A házkutatásnak a híre az éves író. De féltünk mi is, akik ott vártunk a ablakba és tapasztaltunk mindezt. Akkor ott bennem megfogalmazhatlanul néma fogadalom történt. Egy szót nem szóltam, talán fél óráig nem tudtam szólni barátaimnak sem. Ennek a fogadalomnak a tartalma az volt, hogy amíg élek, amíg a Jóisten lehetőséget, hogy arról élegezzem, addig én szabadságharcos leszek. Azok a páncélosok bennem dübörögtek. Bennem dübörögtek azok a páncélosok minden szövegnél, minden iskolai előadásnál, minden más természetű előadásnál jobban közvetítették számomra és számunkra, hogy mi a csarnokság. Jóisten úgy adta, hogy azóta folyamatosan szabadságharcosok. Amikor kikerültem a börtönből, nem sokára rá családot alapítottam, és került belőlem olyan belső késztetés, amit a iskolába visszafolytottak. Elkezdtem festeni. Igen, az iskolába visszafolytottak, mert a rajztanárok régen is szerették volna rajzra idomítani a gyerekeket, mint ahogy most is azt teszik, hogy rajzra idomítják a gyerekeket. A rajzolás ezt a hihetetlen fontos eszköz, annak az eszközét, hogy lenne lelke rendben legyen, ezt utálatossá teszi. azokkal a módszerekkel, amelyek alkalmatlanak ahol, hogy a gyerek szívesen egyet rajzol. Ez a visszafolytás, ez úgy elmúlt belőlem, egyik napról a másikra elkezdtem festeni és rajzolni. Ilyen nap volt éppen ezt, szegény feleségem azt hitte, hogy neki mondtam. Börtönben a magánszárkának a hatáshoz most jött elő belőlem, ki a találósi fogta, és ahelyett, hogy ott feküdtem volna mellette az állapot, egész éjszaka festettem, ráadásul bűnös is volt a festő. És akkor én tagja lettem a képzőművészeti alapítványnak. Ez a 1960-as évek vége, a 70-es évek eleje. Mindenki hallott arról, hogy három tét ismert az a korszak, a puha diktatúra, Kádárnak az iszonyatos diktatúrája. Ez a három tét pedig a következő volt, a tűrt, a támogatott és a tiltott. Mi a tiltott kategóriában soroltattunk, ami azt jelentett, hogy nem lehetett kiállításokat rendezni, csak bemutatókban tudtunk rendezni. Egyik alkalommal valamelyik festőbarátunk arra vette rá magát, hogy kibérel egy kápolnát a Balaton-Bogárban. A Balaton-Bogári temető kápolna az teljesen romos volt. Az egyház nem tudott mit csinálni vele, az önkormányzat se tudott kezdeni vele semmit. A rendőröknek is sok gondunk volt, mert a Balaton környéki betegőzők hozták meg magukat. És örültek annak, hogy egy szép festőművész, a nagy hagyma félőrült ember, az kibérde ezt a kápolnát. Rendbehoztuk ezt a kápolnát, és a kiállításokat rendeztünk a 70-es éveknek a legelégét. Ezek a kiállítások nem az ott látható tárgyak miatt voltak fontosak elsősorban, mert azok sem lényegtelenek, azért voltak fontosak, mert 100 kilométeres körzetbe, ha valaki egyetemista, tudomást szerzett arról, hogy avantgárd tárlat van a Balaton-Bogári kápolna tárlatban, ott jött. Egész éjszakás beszélgetések voltak. Kádár diktatúrában ez volt az első lehetőség arra, hogy fölé lehet emelkedni mindenféle elnyomás. Az első lehetőség. Nem sokára a mi kortársaink, más művészeti ágakban is megérezték azt, hogy nem kell föltétlenül ellenőrző kisorokban szerepelni. Emlékszem már, hogy Jancsó Adrián, talán az idősebbek tudják, hogy ki volt Jancsó Adrián, Erdélyből származott és kiválóan szavolta a ballodákat, amikor ott a Balaton-Bogári kicsi kápolnában, de kápolna kintjében is nagyon sokan voltak, a lemenő napfényében két hatalmas vise gyertya mellett a szeged ballodákat szabolt. Ő mondta el, hogy életében először érezte azt, hogy ő a balloda. Ő nem előadó művész, hanem maga vált a ballodává. Aztán a többiek is írók jöttek, jött Barikáról a cigány költő, de ott volt Vörös Sándor és ott volt Károly Janki az ő felesége is, és ott voltak többeken mások. Jöttek a színészek, ott volt Katonis Zoltán, ott volt Csinkovics Imre. Jöttek az előadó művészek, ott volt Csengeri Adrián, aki akkor még nem volt életesre a jelenet, ott volt Kecskéc András. A Balaton-Bogári kápolna egy kicsi szigete, a Szabadság szigete volt egy iszonyatos elnyomásban, mert a kádári elnyomás iszonyatosabb volt, mint az előző, a rákosi elnyomás, mert az embernek a lelkét kezdte ki. Az embernek a lelkét szedte darabokra, tette tönkre, tette kocsinkát. Két évig tehettük, és két év után páncélautók, a katonai rendőrség páncélautói vették körbe kápolnatomban, és két tisztelőjelnek kutyákkal jöttek föl, és az ott lévő egyetemistákat ahhoz állították, že viac nejkúpia, než mi dostal viatolovská mesto Kaplona. Keď tedy tu denný ostoj, to tu ujárnu, to hotovo na 50, ja tu tam pár hodnom sánku, to Kaplona tam hodnolí v mindenki, ale tak, že len by mi vysokú to szeretnéček. Óriási volt, én tudom, hogy járom az országot, sokan fogtak ott ízelítőt a szabadságból, mondom, ízelítőt a szabadságból, abból a csodából, amiben most sincsen részük. Most is arról vagyunk. Iszonyú vabságban sinnődünk. Iszonyatú vabságban sinnődünk. A szabadságharcom az tovább folytatódott, mert akkor grafikusként én kerestem a kifejezésnek azokat az egyszerű formáit, amikor az ember alig rajzol valamit, vagy alig szint visz a papírra, vagy látszomra, és azzal nagyon sokat tud közvetíteni. És akkor néztem vissza arra a művészetre, amely az ember harmadi korában jelen volt már. Emlékeztem már, hogy művészettörténet órában, művészettörténet tanár az mutogatott mindenféle formákat, de mondta, hogy ezek teljesen lényegtelenek. Ez még a preologikus korszakból, az ember hallomás korszakából való. Akkor én felnőttem grafikai érzékenységgel, odafigyeltem ezekre a preologikus formákra, és kiderült számomra azt, hogy hazudott a művészettörténet tanár, mint ahogy a tanárok többsége folyamatosan ma is hazudott. Folyamatosan ma is hazudott. Tisztelet a becsaptak minket, mert azok a formák bizony nem logika előttiek, azok a formák hihetetlen fontosak, ősképek. Ma már tudom, hogy ezek ősképek. Az ősképeket pedig az ember a Teremtő Istentől kapja, és a világ minden táján, itt Magyarországon és itt Kecskeméten is, milyen ősképekkel születnek a gyerekek. Ahogy meglehettem ezeket a formákat, és meglehettem azt is, hogy nem csak fontos formák vannak jelen az ember dolgai környezetében, hanem ezeknek a formáknak a rendszere is adott. És rájöttem arra, nagyon könnyű volt rájönni, hogy ezek a formák a napjainkig megmaradtak a pásztor és a paraszt művegységében. Én tízezreket éltek át, szinte változatlan formában, és ezek a jelek, ezek nem csak vizuális formaként vannak, voltak jelen az ember környezetében, hanem ezek a jelek alapították az embernek az életét, szabályozták az ember egész életét. És rá kellett jönnöm arra is, mert kislányom, tehát akkor volt birkálókorunk, hogy ő is ugyanezeket a formákat birkálja, sőt nem csak formákat birkálva, ő is formák rendszerét adja. Rá kellett jönnöm arra, hogy van egy olyan műveltség a világban, amelyet nem az ember talál ki, amely Istentől való, amely minden gyerekkel újra születik. És te hitelesít bennünket erre a világra. És én akkor, feleségem nyelven csodálkodására, orrottam az életemet, bár a dolgom volt, mert akkor éppen szerkesztő voltam az egyik könyvkiadóban, és szerettem a szerkesztői munkát. Hallottam a fejemet, hogy ezt a műveltséget mutassam, és ezt a műveltséget terjesszem ebben a szárban. Ez a 70-es évek második fele. Pap Gáborral ketten jártuk akkor még a országot. Vittük a hírét annak, hogy vannak szabadító formák. Igen, ezek a szabadító. Minden más formát az ember talál ki, mint arra találnak ki, hogy bennünket lefegyverezzenek, mint arra találnak ki, hogy elvegyék a biztonságunkat, az húzsba tök bennünket, az zsarnokságba tart bennünket. Ezek a szabadítás formái. Folyamatosan szabadságharcos lehetnek. Folyamatosan. Akkor ott a egyetem ablakában, amikor dögörögtek a páncélosok, akkor én ott férfivá értem. Mondom, férfivá értem, elmódultam a halálba, és egy életre megkaptam a feladatomat. Mondom, egy életre megkaptam a feladatomat. Félreértés nélség, nem kenyérkereső munkát kaptam, feladatot, dolgot. Mi fiataloknak igen ritkán adódik lehetőségük arra, hogy férfi vállalkozóvá tudjanak. Igen ritkán adódik lehetőségük arra, hogy dolgot kapjanak a világban. És úgy adódott, hogy most, szeptember 17-e óta, amióta ismét szabadságharc van ebben a hazában, ismét látványosan szabadságharcos lehettem. Hiszen a Kossuth téri tüntető az első napok egyikén kérték Magovec Imrét, hogy vezesse a csapatikat a parlamentbe egy petíció átadására. Magovec Imre akkor elhatározta, hogy csapatot szervez barátaiból, azokból az emberekből, akik nem voltak egy pártnak se a katonái, mert a szabadságharc, ez nem a pártoknak a szabadságharca, ez fölötte van minden párton, mondom, fölötte van minden párton. Akkor megalakult az Új Magyarország Egyesület, és ennek az egyesületnek én alapító tagja vagyok a mai napig. Itt mondom el azt, hogy Makovec Imre és az Új Magyarország Egyesület pénteken, ezen a héten, október 20-án, óvodán, a Pímár utcai Hév megálló és a Dunapart között egy 45 méteres szabadságharcos zászlót avatt. Makovec Imre saját költségén építette ezt a zászlót, ő maga mondja az alatóbeszédet, jelen lesz még és szól hozzánk Vitermária, az 56-os, és ott lesz Taurus István is, aki egy kicsit marad, mert csak Demszki mögött a választásnál. Ott lesznek sokan mások, ott lesznek az érdekképviseletek szervezői, hiszen az érdekképviseleteknek előbb-utóbb ott van elő, rá kell jönnünk arra, hogy külön-külön semmiféle eredményt nem tudnak elérni. Eredményváltozás akkor történik a saját szelet érdekükben is, ha megváltozik és gyökeresen megváltozik itt minden, ha újra összetudni a nemzet. Itt a képsorokon látták az arcokat, látták az elszántságot, látták azt, hogy egy nemzet együtt van. Ennek a nemzetnek, a magyar nemzetnek most is együtt kell lenni. Ez a avatás a Tímár utcánál, ez egyre kezdete lesz annak, ami a következő napokba indul el majd. Kezdete lesz annak, hogy összehívjuk a alkotmányozó nemzetgyűlést. Hiszen ennek az országnak 62 esztendeje nincs alkotmánya. Európában az egyetlen ország vagyunk, akinek nincs alkotmánya. Az alkotmány akkor függesztődött föl, amikor 1944. március 19-én a németek megszállták ezt az országot. Azóta nincs alkotmányunk. Alkotmánybíróságunk van, de alkotmányunk az nincsen. Amit alkotmánynak tartanak, az egy szovjet típusú törvénytár, amit agyon toldozgatnak és toldozgatnak. Ennek a törvénytárnak van egy kiegészítő részlete, erről elfelejtenek beszélni a pártok. Se a baloldali, se a jobboldali pártok ezt nem hozzák szóba. Ebben a kiegészítő passzusban pedig azt található, hogy ideiglenes alkotmány. Minél előbb tenni kell az éppen soron lévő kormánynak arról, hogy a magyar történelmi alkotmány folyamatosságban helyreálljon. Mondom, hogy a magyar történelmi alkotmány folyamatosságban helyreálljon. Mi a különbség a törvénytár és az alkotmány között? Az alkotmány fölötte van a mindenkori parlamentnek, fölötte van minden politikai pártnak, ebből következően fölötte van a mindenkori kormánynak is. A törvénytár az pedig a parlament által módosítható. Jól tudjuk azt, hogy kétharmados törvénnyel módosítható, és ezt a törvénytárat módosítják kényük kedvükre, ahogyan nem a nemzetnek jó, ahogy a nemzet hasznát hozza, hanem egyes zsebre dolgozó embereknek a hasznát hozza, tisztelet néhány kivételnek. A parlamentben lévő ura nem csak a bal oldalon, hanem a jobb oldalon is többségükben bíróság elé állítható. Ha a magyar történelmi alkotmány helyreáll, akkor bizony bíróság előtt kell felelniük azért a helytállásért, amelyet folyamatosan tettek. A mi pénzünket herdálták el, a mi országunkat herdálják el. Egyetlen egy példát adnunk. Ez a példa pedig a globalizmusnak magyarországi diadala. Igen, Magyarországon teljes diadalat tart a globalizmus. Ez pedig abból következik, hogy nincs alkotmány. Ez abból következik, hogy ennek a nemzetnek nincs védelme. Semmiféle védelme nincsen, a jóvédelme kívül, neki pedig hátot fordítottunk. Az ide gyarmatosítani jövő idegesedintre is válszák, azok kivételes helyzetben vannak. 13%-át fizetik be a hasznuknak, mondom, 13%-át fizetik be a hasznuknak, a többi haszon az ebből az országból kinek. Mondom, ebből az országból kinek. A magyar plázákat, mivel nincs magyar alkotmány, senki nem kényszeríteni rá arra, amire az Ausztriába, vagy a Szlovéniába, vagy a más országba keletik plázákat, hogy elsősorban magyar terméket vásároljanak, hogy magyar beszállítókat alkalmazzanak. Magyar plázák tele vannak nyugati bóblival. Igenis bóblival, ócska, semmire való, ott már eladhatatlan bóblival. Azok a plázák, amelyik igyezik a hasznot innen az országból, azok a plázák, akik 13%-ot adnak vissza az elmondhatatlan hatalmas nyereségükből, azok a plázák tudatosan tönkreteszik a magyar embert. Tudatosan tönkreteszik azokat, akik kisvállalkozók, azokat, akik a földből próbálnak megérni ebben a hazában. Példátlan, mondom példátlan. Ne csak a egymás követő kormányokat hibáztassuk, hiszen mindegy felelünk ezért. Önmagunkat is hibáztatni kell, mert Magyarországon a legnagyobb az egyfőre eső shoppingolás. Talán hallottak a shoppingolásról. A shoppingolás az egy modernkori szokás, a velünk szomszédos Szlovéniában ilyet nem tapasztal egy ember. Ez ebből áll, hogy szombaton délután vagy vasárnap délelőtt a plázák előtere tele van autókkal. De nem a nyugdíjasoknak a trabantja van ott, nem az ócska ladája található a plázák előtt, hanem hát kiváló minőségű autó, ami azt jelenti, hogy nem a szegények mennek elsősorban a shoppingon. És az ember megáll egy fél órára valamelyik pláza előtt, akkor azt látja, hogy jön ki az öreg szülő, jön ki a szülő a plázából, jönnek ki a gyerekek, a karamülő gyerek is. Körbe futották az aranybornyuk. Két kör tettek az aranybornyuk között. Az, hogy a plázáknak ekkora hatalma van, az életellenes globalizmusnak ekkora van, hatalma van ebben az országban, azért nem csak az alkotmány hiánya a felelős, nem csak az egymás követő kormányok a felelőse, hanem külön-külön valahányan felelősek vagyunk. Ez mohács, kérem. Ez a legteljesebb öngyilkosság. Egy nemzet tudattalanul, mert média függő, mert ha valahol egyesre nem tudják a televíziót nézni, akkor egymásnak mutatnak az emberek, ahelyett, hogy beszélgetnének, mert előkerülnek a feszültségek, mert előjön az elvonási tünet. Ez öngyilkosság. Mohács is öngyilkosság volt, mint ahogy ez is öngyilkosság. Fölé lehet keveredni ennek az öngyilkosságnak. Fölé lehet keveredni, de tudnunk kell, hogy ehhez mindenek előtt az szükséges, hogy a mostani kormány az egész parlamenttel együtt eltűnik. Ez mindenek előtt az szükséges, hogy új választásokat írjanak ki, és a választásig legyen egy olyan formán, amelyik a bennünk sárgozó, nem szakemberekből át, értelmiségünkből át. Ehhez az szükséges, hogy mielőtt a választás meglenne, az alkotmányozó nemzetgyűlés, amely fölött áll minden pártnak összegyűjjön, és létrehozza a magyar történelmi alkotmány folyamatosságát. Lehetősége van ennek, és meg is fog születni ez a változás, az én hitem szerint. Meg fog születni ez a változás, ez a szabadságharc, amely folyik, ez győztes szabadságharc lesz.